Túli Református Egyházkerület rádiója. Éjfél. Az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Megújul a 135 éves múltra visszatekintő vasúti képzés, egységesebbé, rugalmasabbá és hatékonyabbá válik a vasúti alapképzések és a folyamatos időszakos oktatások rendszere, közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium. A szaktárca a vasúti társaságok, képzőszervek igényeihez is jobban igazodó, rugalmasabb és a modern oktatási eszközök lehetőségeit kihasználó képzéseket alakított ki, amelyek vonzóbbá tehetik a fiatalok számára a vasutaspályát, csökkentik a szektorban meglévő munkaerőhiányt és fokozzák a vasút versenyképességét, miközben egyetlen dologból jottányit sem enged, a vasútbiztonságból. A vasúti közlekedés biztonságának egyik legfontosabb eleme, hogy a vasúti munkavállalók magas színvonalú alapképzésben és rendszeres időszakos oktatásban részesüljenek. A vasúti képzési és vizsgáztatási rendszer azonban jelenleg széttagolt és túlbonyolított. Nehezen felel meg a 21. századi követelményeknek, képtelen hatékonyan kezelni a vasúti szakemberek munkaerőhiányát, és hozzájárul ahhoz, hogy a fiatal korosztály számára a vasúti pálya kevésbé vonzó alternatíva maradjon. Megindult a forgalom az M44-es gyorsforgalmi út két új felüljáróján, közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium. Május 7-én adták át az M44-es gyorsforgalmi út Szent Király lakitelek közötti szakaszát, és ezúttal már a Kecskemét Szent Király szakaszt is megnyitották. Az M44-es gyorsforgalmi út munkálatai 2016 óta folyamatosan zajlanak. Eddig Szentkirály és Békéscsaba között összesen 93 kilométer készült el a kétszer két sávos gyorsforgalmi útból, amely Békés Csabát köti be a gyorsforgalmi úthálózatba. Jelenleg kivitelezés alatt van a 32,2 kilométer hosszú Kecskemét-Szent Király szakasz, amelyen összesen 14 híd épül, ezek közül kettő az épülő gyorsforgalmi út feletti hidat június 11-én adták át a forgalomnak. A felüljárók átadásával mód nyílik az új hidak melletti útszakaszok elbontására és az M44-es építésének folytatására. Az M44 kivitelezésével párhuzamosan zajlik a 441-es számú főút megerősítése is, ahol a külterületi szakaszokon a főpálya elkészült. Így a felüljáró átadásával akadálytalanná vált a haladás Nagykőrös és Katonatelep között. Megkezdődött június 1-jével a gazdálkodó szervezetek, őstermelők és egyéni vállalkozók tagdíj megállapítási és befizetési időszaka a Nemzeti Agrárgazdasági Kamaránál, a tagdíj befizetési határidő idén július 15-e. Az árbevétel alapú tagdíjat fizető tagokat a NAK postai levélben értesíti az ezzel kapcsolatos tudnivalókról, illetve a tagdíj megállapításához használt adatokról. Az adatok módosítására és a további, a korábbi évekből már ismert kedvezmények pótlékmentes igénybevételére a tagdíj megállapítási időszak végéig, illetve annak megfizetéséig, július 15-éig van lehetőség. Alapszabálya értelmében elfogadottnak minősülnek a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által kiszabott tagdíjak, amelyeket eddig az időpontig nem módosítanak vagy fogadnak el. A közlemény szerint a kamaratagok az e-irodafiókjukon keresztül meghatalmazhatják könyvelőjüket vagy adószakértőjüket, hogy helyettük ő fogadja el vagy korrigálja a tagdíjat. A munkát vállaló diákok helyzete különleges, hiszen a tapasztalat és a jártasság hiánya miatt kiszolgáltatottabbak, mint a felnőttek. A nyár közelettével fontos, hogy felhívják a figyelmet a diákok munkavégzésével kapcsolatos, speciális szabályokra, ezért a korábbi évekhez hasonlóan a Nemzetgazdasági Minisztérium idén is közzétette a diákmunkára vonatkozó munkavédelmi és munkaügyi tájékoztatóját. A munkatörvénykönyve szerint néhány speciális esettől eltekintve az vállalhat munkát, aki már elmúlt 16 éves. A szerződéskötéshez és a munkavégzéshez 18 éves kor alatt a szülő írásos hozzájárulása is szükséges. Az írásba foglalt munkaszerződésnek tartalmaznia kell az alapbért és a munkakört. Egyszerűsített foglalkoztatás során a mezőgazdasági és turisztikai idénymunka esetében ugyanazzal a munkáltatóval legfeljebb évi 120 napra, alkalmi munka esetében legfeljebb 5 egymást követő napra, éves szinten pedig legfeljebb 90 napra létesíthető jogviszony. A nyáron dolgozó diákokra ugyanúgy érvényes a minimálbér és a garantált bérminimum. Amennyiben napi 8 órát dolgozik egy diák, úgy havonta legalább bruttó 266.800 forint illeti meg, ami középfokú végzettséget vagy szakképesítést igénylő munka esetében legalább 326.000 forint. Ezek az összeghatárok az egyszerűsített foglalkoztatás esetében nem érvényesek.
Az időjárásról.
Az erőteljes gomoly felhőképződés mellett fátyolfelhőkre, illetve több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. Többfelé várható zápor, főleg a keleti országrészben zivatar helyenként felhőszakadás, jégeső is előfordulhat. Sokfelé megélénkül az északnyugati északi szél. A hőmérséklet délután 22-28 fok között alakul, délkeleten lesz a melegebb idő. Hajnalban 9 és 15 fok közötti hőmérséklet valószínű.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Thank you.
Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
Tehetség és élménynapot szervezett az elmúlt hét pénteken a Tanítsunk Magyarországért program a Miskolci Egyetemen a hallgatói által mentorált Miskolc környéki kistelepüléseken élő csaknem 300 kisdiáknak. A diákok különböző attrakciókkal készültek, amit az egyetem dísz aulájában adtak elő, emellett sok izgalmas programmal várták őket az egyetem különböző intézetei. A Tanítsunk Magyarországért program legfőbb célja, hogy javítsa a gyerekek tanulását, motivációját, és hogy a tanulás meghatározó értékké váljon a számukra. Helyszíni összeállításunkban először a részletekről Ádám Anetta, a Miskolci Egyetem programjának szakmai felelőse számol be, a riporter Sütő Dávid Pelé.
A Tanítsunk Magyarország program és az élmény az szorosan összetartozik. Úgyhogy ma igazából egy élménynapunk lesz, illetve egy tehetségnapunk, mert hogy két részre osztik ez a dolog. Az iskolákból a mentorált gyerekeink érkeztek azért, hogy egy ki mit tudom vegyenek részt, gyakorlatilag megajándékoznak minket egy élménnyel, és mi cserében ilyen egyetemi élmény nyújtunk nekik, különböző foglalkozásokon vehetnek részt, robbanthatnak a kémiásokkal, a konfuciuszosokkal rajzolni fognak például, de zsonglőrködhetnek is. Úgyhogy színes-szagos, széles-vászú programot ajánlunk fel nekik.
Mennyien vesznek részt, honnan érkeztek az iskolások?
300 embert várunk a rendezvényünkre, mentorokat, kísérőtanárokat és gyerekeket, és a 15 iskolánkból érkeztek.
Mennyire mozgatja meg a Tanítsunk Magyarország mentoráltjait, mentorokat, a programban résztvevőket, mi a tapasztalat?
A táborunk élménynapunk minden évben van egyébként, de tehetségnapunk most először. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas dolog volt egyáltalán, hogy ki mer jelentkezni. Ugye az egyetem az egy nagy hely, nagyon-nagyon érdekes idegen hely a gyerekeknek, és hát egyébként le a kalappal előttük, aki majd a díszudvaron, a színpadon kimer állni és elmeri mondani a verset, vagy be tudja mutatni a táncát. Én nagyon izgulok értük és nekik.
Az első tehetségnapnak mi is a célja, miért is hozták létre?
Évek óta dolgozunk a gyerekekkel, és azt látjuk egyértelműen, hogy nagyon sok tehetséges gyerek van közöttük. Különböző okokból ez a tehetség nem mindig tud a felszínre jönni, és nem mindig tud megmutatkozni. Most mi szerettünk volna egy alkalmat adni arra, hogy megmutatkozhassanak ezek a tehetséges gyerekek, és van egy nem titkolt szándékunk, azért hurcoljuk őket ilyen sokszor az egyetemre, és hívjuk ide, mert egyszer valamikor abban bízunk, hogy talán bekopog az ajtónkon egy egyetemi hallgató, aki azt fogja mondani, hogy régen mentorált voltam, most mentor szeretnék lenni.
És hogyan látja, mennyire izgulnak, mivel készültek, bár itt még a megnyitó előtt vagyunk, hogyan, mennyire izgulnak a gyermekek, mikkel készültek, esetleg erről lehet-e valamit tudni?
Hát kezdésként a Vagabond, a gulyalábasait hívtuk, ami azért szerintem itt a környéken mindenki ismeri őket, elég jó hangulatot tudnak csinálni, de azt látom, hogy most kivételesen a gyerekek eléggé megszeppenve várakoznak, és itt egy pár lányt össze is szedtem, kérdeztem tőlük, hogy mennyire izgulnak, mondták, hogy nagyon-nagyon, kérdeztem, hogy megöleljem őket, mondták, hogy igen, és köszönik szépen. Nagyon, persze, hogy izgulnak egy ilyen helyzetben, de hát ez az izgalom néha még jobb teljesítményre sarkalja őket.
Mi a tapasztalat, hogy előre volt-e ilyen programbejelentés, hogy ki mivel készül, mit adnak elő itt a tehetségnapon, mivel készültek a gyerekek?
Erre számítottunk egyébként, ami történt, hogy nagyon széles a skála. Lesznek táncosaink, nagy csoportok táncolnak, teljes osztálytáncot is fogunk látni. Paródiánk, arra nagyon izgalmas készülődés volt, és titkos készülődés volt, mert hogy hát a mentorokat, meg a mentorálást is ki fogják parodizálni a gyerekek, úgyhogy erre nagyon kíváncsiak vagyunk. Van prózánk, van versünk, sőt még szónoklat is lesz.
Miért is hasznos ez az iskolásoknak, a mentoráltaknak, illetve akár a mentoroknak ez a mai nap?
Kellenek ezek a nagy közös élmények. Nekem nagyon fontos, hogy a gyerekek bejönnek az egyetemre, hogy megszokják azt, hogy a tanulásnak van folytatása, lehet eredménye, ezért mindig örülünk neki, hogyha ők érkeznek. Másrészt meg ezek ilyen közös nagy élmények, amiből újra lehet töltekezni, és újra lehet építkezni a hétköznapokban.
És amúgy a mentorok hogyan segítették a gyermekek felkészülését, hogy ők például részt vettek az attrakciók, bemutatók létrehozásában, ők hogyan segítették a diákokat?
A kiválasztás az mindenképpen az ő feladatuk volt, tehát ők nevezték a gyerekeket, ők döntötték el, de ahogy meséltem a paródiát, például a mentorral együtt rakták össze, és hát nyilván gyakoroltak is a gyerekekkel, és itt volt még egy nagy feladat a mentoroknak, hogy rá tudják beszélni ezeket a pici iskolából érkező 7-es, 8-os gyerekeket, hogy fellépjenek az egyetemi díszaulában, tehát hogy azért ennek az érzelmi támogatás része sem kis feladat a mentoroktól.
És a fellépésen túl milyen program lesz még itt a mai nap, milyen programsorozat várja a diákokat?
Miután felléptek és megkönnyebbültek, ez egy fontos dolog, akkor különböző élményprogramokra fognak elmenni az osztályok, van, aki zsonglőrködni fog, van, aki robbantani fog a vegyészekkel. Egyébként ott például olyan kollégák várják őket, akik volt mentoraink, és most már oktató kollégaként fognak robbantani a gyerekeket, tehát pontosan tudják, hogy mire van szükségük. Én tegnap láttam, ilyen valami nagy zöld szmötyi jött ki valami üvegcsőből, elég undorító volt, szerintem pont jó lesz. Ezen kívül fognak az MFK-s kollégákkal virágot ültetni, szekrényillatosító csinálni, mindez természetesen nagyon tudományos alapon, a Konfuciuszban rajzolni fognak, és mindenféle más egyéb érdekes tevékenységet fognak csinálni. Én csak azt sajnálom, hogy én például nem tudok mindegyikre elmenni.
Mentorok milyen munkákat végeznek ma nekik? Mekkora munka ez a mai nap? Ezt hogyan látják?
Hát olyannyira, hogy reggel 7:30-kor már itt mentorok álltak hegyekben az ajtomban, úgyhogy ők is nagyon izgulnak, szurkolnak a gyerekeiknek, meg hát nyilván a rendezvényt segítenek. Mi, amikor dolgozunk velük, ők nem csak a gyerekekkel dolgoznak folyamatosan párhuzamosan, hanem velünk is folyamatosan párhuzamosan, és egy nagyon erős szövetségben zajlik ez, egy ilyen nagy programot másképp nem is lehetne megszervezni. Oktató kollégák, mentorhallgatók, iskolai kollégák egyaránt részt vesznek ebben.
És hát a Tanítsunk Magyarországban is gondolom lassan azért a nyár, a szünidő is elkezdődik, illetve akár itt az egyetemen is már az oktatás vége felé haladunk. Milyen programok várhatók még?
Jön a ballagás. A program kedves ajándékkal fogja meglepni a nyolcadikosokat, ezt a mentoraink fogják átadni, és akkor szépen elköszönnek mindenki. Ugye a mentorok most már vizsgai időszak vége felé járnak, remélhetően mindenki sikeresen, és jövőre visszavárjuk őket a munkába, a gyerekekre pedig vár a nyári szünet. Hát a Tanítsunk Magyarországért programban sosem áll meg az élet. Most következik a vizsgai időszak vége felé egy felkészítő kurzus lehetőség. Egyébként bármelyik egyetemistán nagyon szívesen fogadjuk, hogyha szeptembertől ösztöndíjas mentor szeretne lenni, akkor 3 napot kell velünk töltenie, ez alatt lezajlik a 30 órás felkészítő kurzus, és szeptembertől már mentorként kezdhet el dolgozni. A Neptunban kiküldtük a felhívást, hogy mindenki megtalálja.
És miért is fontos maga ez a Tanítsunk Magyarországért program? Mi is a szerepe ennek a programnak? Miért jelentős, hogy ez a program létrejött?
Szerintem azt minden rádióhallgató érti, érzi, tudja, hogy miért lehet ez fontos egy kisiskolában tanuló gyereknek azt, hogyha van egy egyetemista, felnőtt egyetemista mentor mellette. Nagyon-nagyon sok haszna van, elsősorban a tanulási motiváció növelése, ami számunkra fontos, illetve az, hogy valamennyire tudatosan tervezik a közeli és akár távoli jövőjüket, ebben segítik őket az egyetemisták. Ezen kívül pedig azt nem gondoltuk volna soha, hogy mennyire hasznos ez egy egyetemistának. Megtanul kommunikálni, megtanul megismerni egy másik világot, megtanul konfliktusokat megoldani, kommunikációs helyzeteket megoldani, irányítani, vezetni, és hát milyen menő már 21-22 évesen, hogyha van 4-5 olyan gyerek, aki majdnem félistenként néz fel az emberre. Szóval jó dolog ez a mentori szerep, majdnem szupererőt jelent.
Itt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében most mennyi iskola, mennyi mentorált van jelenleg, körülbelül mennyi gyermekkel, mennyi iskolával foglalkoznak a mentorok és önök?
130 mentorunk van, 130 egyetemista ebben a fél évben, a következő fél évben remélem, hogy picikét növekszünk is. Jelenleg 15 iskolában 650 gyereket érünk el. Ez egy elég szép létszám, de nekünk még nem elég szeretnénk növelni.
És akkor Vashegyi Gyémánttal, mentorral, Miskolci Egyetem hallgatójával folytatom a beszélgetést. Említetted, hogy osztályt nem hoztál, de azért valamennyire mégiscsak készültél, gondolom, te is erre a rendezvényre. Mennyire izgalmas számodra ez a tehetségnap, hogy itt segíthetsz?
Elképesztő izgalmas, mert már nagyon vártuk a gyerekeket, és nagyon sokat készültünk, néztünk előtte videókat, rajzokat, táncokat és hangszereket, ezeket zsűriztük és válogattuk, illetve egész hét arról szólt, hogy erre az élménynapra készüljünk, csináltunk ételcsomagokat, játékokat, ajándékokat, úgyhogy extra izgalmas volt a hét.
A mai napon neked mi a feladatod, mit csinálsz, milyen feladatot látsz el?
Hát én itt voltam a regisztrációnál, én fogadtam az embereket, akik megérkeztek, ma is regisztráltuk őket, illetve ételt osztottunk. A későbbiekben pedig az osztályokat fogom kísérni, majd szerveztünk nekik élménynapot, tehát sok program lesz, és a legvégén pedig majd a műsorokat fogjuk megnézni mi is.
Mentorként mennyire várod mondjuk például a fellépéseket, hogy felkészültek a kisdiákok, nem tudom, hogy meg fogod nézni, neked ez mennyire izgalmas?
Igazából én már láttam ezeket a fellépéseket, de nagyon izgalmas, nagyon cukik, már találkoztunk és beszéltük velük, úgyhogy én mindenképpen szeretném végignézni ezeket a fellépéseket, és szurkolni nekik is, drukkolni, mert nagyon ügyesek.
mit tapasztaltál itt a kisdiákok a felkészülés alatt? Mennyire izgultak, mennyire élték át ezt az egész szituációt? Hogyan élik azt meg, hogy itt a Miskolci Egyetem díszaulájába felléphetnek?
Ó, hát ez egy hatalmas nagy dolog. Mikor meglátták, hogy milyen nagy ez az egyetem, mekkora az aula, és milyen sokan vagyunk, akkor egy picit elkezdtek izgulni, és megszeppentek, de szerintem ez egy életre szóló élmény is program lesz nekik. Úgyhogy nagyon cukik, és nagyon várják.
Hogyan látod, miben látod a mai napnak, ennek az élménynapnak a fontosságát, a jelentőségét, hogy mentorként, illetve a mentoráltak, ti mit kaphattok belőle?
Szerintem nagyon fontos az, hogy kimozdítsuk a gyerekeket a komfortzónájukba, hogy lássanak világot, lássák azt, hogy van több a falun túl, és úgy gondolom, hogy ez egy életre szóló élmény lesz nekik, hogy megmutathatják, hogy miben tehetségesek, illetve van, akit érdekel, és mi is megnézhetjük őket. Minden gyerek jó valamiben, és nagyon jó mentorként azt megélni, hogy megtalálni bennük, hogy mi a legjobb, és azt a maximumra fejleszteni, és ezt a stratégiát vinni tovább. Nekünk mentorként pedig nyilván az egyetemi éveinkhez hozzátartozik az élménygyűjtés, és ez pedig egy jó célt szolgál, hogy úgy gondolom, hogy mi mindig kapunk a gyerekektől nagyon sok szeretetet és figyelmet, úgyhogy nekünk is nagy kiváltság itt lenni ezen a mai napon.
A jövőben lesz majd még egy felkészítő program, amire a mentorokat várják. Ennek a tükrében miért ajánlanád a jövendőbeli mentoroknak, hogy próbálják ki a Tanítsunk Magyarországját programot, miért is mentorkodjanak, miért kapcsolódjanak be?
Hát mentornak lenni több okból jó. Az első az, hogy nyilván az egyetemi tanulmányunkhoz hozzájárul, tehát kreditet kapunk érte, ösztöndíjat, illetve érdemjegyet. Ez nagyban segít annak, aki például egy nehezebb szakon van, hogy jó jegyet tudjon szerezni, és az átlagát növelje, illetve az anyagi kiegészítés, az mindenkinek jöjjön. A mentorkodással kapcsolatban pedig a gyerekek tényleg nagyon sok szeretetet adnak, és jó egy jó cél érdekében valamit tenni. Illetve én azt gondolom, hogy nekünk a dolgunk az, hogy változtassunk a világon és a társadalmi helyzeten, és ezt még pedig ez kiskorban kell elkezdeni. És a gyerekeknél is nagyon fontos az, hogy mi kijárjunk oda, és egy új tanulási stratégiát vezetünk be, ami pedig az, hogy a gyerekek erősségeit hozzuk maximumra, és nem a gyengeségeiben próbáljuk meg őket javítani, hanem megtanálni bennük a maximumot, és azt kihozni, hogy mégben ügyesek. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez minden mentornak a feladata, illetve itt az egyetemen tudnak egy nagyon jó közösséghez csatlakozni és csapathoz, mert aztán itt tényleg mindenki családba tudja magát érezni.
Hány kis lurkót mentorálsz, kikkel foglalkozol most?
Én Boldván vagyok most, 7. osztályban, nekem 5 gyermekem van, és 6-osak voltak, mikor tavaly elkezdtem velük dolgozni. Van 2 fiam és 3 kislányom, úgyhogy nagyon-nagyon aranyosak. Én velük vagyok, ők most 13 évesek, 12-13 évesek. És úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sok haladást tudtunk elérni ebben az elmúlt 2 évben. Én 2 éve mentorálok, 2 éve vagyok náluk ott, úgyhogy nagyon introvertáltak voltak az elején, meg még most is, de azt gondolom, hogy a program célját sikerül náluk is hasznosítani, és elérni, hogy nyitottabbak legyenek a világ felé, illetve nagyon sokat fejlődtek, mert okosak, és tényleg okosak, csak szükségük van igazán arra, hogy valaki foglalkozzon velük, és szeretetet kapjanak. Erre pedig itt vagyunk mi.
Hogyan képzeljük el például neked Boldván, hogyan zajlik egy napod, vagy hogyan építed be a hétköznapjaidba a mentor munkáját, miként képzeljük el?
Megvan adva, hogy heti 6 órát kell minimum mentorálnunk. Ez átlagosan egy tanítási nap. Nekem itt az egyetemen hétfőtől csütörtökig vagyok, tehát a péntekeim szabadok, és akkor én péntekenként szoktam hozzájuk kimenni. Én délelőtt megyek, délelőtt tudom le a 6 órámat. Odaérkezek, elkérem őket a tanártól, van, hogy egy gyereket, 2-t, 3-at, attól függ, hogy milyen óra, és én mindig készülök feladattal. Tehát én a logikus gondolkozás és a logikus tanulás, a játszva tanulás híve vagyok, hogy én előtte sokat szoktam erre készülni, és úgy tanulunk, és úgy fejlődünk, hogy a gyerekek nem veszik észre, mert azt hiszik, hogy játszunk, de közben pedig nagyon hasznos és fontos dolgokat csinálunk. Emellett pedig, hogyha van szükségük, akkor korrepetáljuk őket, hogy a tanulásban is fejlődjenek, de fontos megjegyezni, hogy nekünk nem a tanítás az elsődleges célunk, hanem a testi, lelki, szellemi fejlesztés.
Említetted, hogy láttad már az elkészült produkciókat. Milyen produkciókkal készültek a gyermekek az iskolákból?
Zenés produkciókkal legfőképpen, tehát lesz ének, zongora, dob, vannak rajzok, tehát van művészeti kategória, egyébként több kategóriában indultak, van tánc, azon belül is van bécsi és angol keringő, szalsza, egy kis latin tánc, van, aki szaval, énekel, van a csoportos éneklések is, szerintem ennyi is van. Egyéb kategória, amiben egy paródia készült, főleg a mentorokra és a mentorláson, én ezt láttam, ez nagyon vicces, mi értjük a humort, értjük a viccet, úgyhogy ez kifejezetten várom ezt a programot, illetve rajzok megtekinthetők az aulában, amiket a gyerekek rajzoltak.
A Solymosi Árpáddal, a Szimfónia Alapfokú Művészeti Iskola igazgató helyettesével, illetve Kis Sándorral, a Torna Nádaskai munkacsoport vezetőjével folytatom az összeállításomat, és akkor igazgató helyettes úrhoz fordulok először, hogyan kapcsolódtak ehhez a mai élménynaphoz, illetve a Tanítsunk Magyarországért programhoz.
Hát először is nagyon szépen szeretném köszönni a meghívást, hogy mi itt részt vehettünk ezen a nagyon szép napon, illetve részt vehettünk rajta. Úgy kapcsolódtunk ehhez a naphoz, hogy a Tanítsunk Magyarországért mozgalmat a Köszi Eme szervezi, ami a közösségi szolgálati irodája a Miskolci Egyetemnek, és az itt dolgozó kollégák már ebben a tanévben két alkalommal szerveztek hozzánk szociokultúra nevű hát kurzust, vagy nem tudom, hogy mi ez végül is, mi a hivatalos formája. És ebben a kurzusban a Vasgyári iskolánkban voltak itt Miskolcon, és a Torna Nádaskai tagozatunkon, illetve telephelyünkön, és hát egy-egy napot töltöttek el itt az egyetemisták. Mi nagyon fontosnak tartjuk a hallgatóknak az ilyenfajta szemléletformálását. Ugye itt nem zenetanár hallgatókról van szó, hanem mindenféle jogász hallgató volt, volt bányász hallgató, volt bölcsész hallgató, tehát hogy nagyon színes volt, és tulajdonképpen egyfajta szemléletformálást szeretnénk velük végezni, és hát Torna Nádaskán jött az ötlet az a vezetőjétől, hogy hát ő meghívná ide a TM napra a gyerekeket, és akkor gondoltuk, hogy egy kisebb csapattal, egy kisebb zenekarral el fogunk jönni, és hát nagyon-nagyon örültünk a meghívásnak, és most nagyon várakozunk, mert most jön a hangszerbemutató, amit itt a kollégákkal fogunk prezentálni a TM-es gyerekeknek szerte a megyéből, úgyhogy én nagyon izgatott vagyok.
Sándor, milyen előadással készült a zenekar, hogyan készültetek, illetve mit adtatok elő itt a TM élménynapon?
Köszönöm a szót. Körülbelül 3 héttel ezelőtt voltak Orhidáék nálunk Torna Nádaskán hallgatókkal. Kis betekintést nyerhettek az ottani munkásságunkba. Megnézték az egyéni órákat, megnézték a zenekari próbát, illetve tudtunk, volt egy ilyen másfél órás lehetőségünk, és beszélgettünk a hallgatókkal. Aznap ugye megkértek minket, hogy ezen a napon vegyünk részt. Ennek nagyon örültünk, mindenféle meghívást szeretettel fogadunk. Sokat nem kellett készülni, ugyanis egész évben készülünk, úgyhogy volt egy összeállított műsorunk, igazából már csak próbálni kellett rá. Ezen a kis koncerten egyébként gyerekdalokkal, filmzenékkel, illetve mai híres lágerekkel is készültünk. A közönség az nagyon lelkes volt, nagyon örültünk a tapsnak, illetve most mindjárt kezdődik ez a kis hangszerbemutató, hol bemutatjuk azokat a hangszereket az érdeklődő gyerekeknek, amiken mi tanítunk Torna Nádaskán. A furuja, a fuvola, ezek fafós hangszerek, illetve részfós hangszereket hoztunk, harsona, trombita, kürt, bariton és a tuba, illetve ami nem fúvós hangszer, hanem ütős hangszer, ugye az a dobszerkó, és ezekbe kapnak az érdeklődők egy kis betekintést.
Tehetségnapra várták a kisdiákokat a Miskolci Egyetemen. Erről hallották Sütő Dávid Peli összefoglalóját.
Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta. Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Repeta. Értékeink nyomában Miskolcon címmel kézműves mesterek alkotásaiból nyílt kiállítás a Diósgyőri Népi Kézműves Alkotóházban. Itt a Fügedi Márta Népművészeti Egyesület, a Barkó Kézműves Egyesület és a Hegyaljai Mesterek Népművészeti Egyesületének tagjai munkájából a legszebb tárgyak kerültek a tárlatra. A következő percekben Diósgyőrbe hívjuk a hallgatókat. Hát én úgy jöttem be ide, hogy hú, mert hogy nagyon-nagyon szép munkák vannak. Gergye Zoltán a Diósgyőri Alkotó Műhelyben, Alkotóházban fogadott minket, ahol egy nagyszabású kiállítást tekinthet meg a közönség. Nem tudom, a végdátumot tudjuk mondani, hogy meddig?
7. hó, 28-áig.
Tehát akkor egész nyáron be lehet ide térni. Gyönyörű a ház, jó, hűvös van, és tényleg csodálatosak a munkák. Értékeink nyomában Miskolcon ez a kiállításnak a címe, mi minden tartalmaz.
Ez egy vándorkiállítás, így neveztük el a kollégákkal, hiszen több megyebeli egyesülettel szerveztük ezt a projektet, a Barkó Kézműves Egyesülettel, a Hegyaljai Népművészeti Egyesülettel, a Sajómenti Népművészeti Egyesülettel, és mi a Fügedi Márta Népművészeti Egyesület a ötletgazda, meg a megvalósító. Összegyűjtöttük a Borsod megyei népi kézműves alkotóknak a jelentősebb munkáit, és egy csokorba fogtuk itt a jelenleg az alkotóházba, de már ez a kiadás szerepelt egyszer Ózdon és Táján. Mi a harmadik megálló vagyunk, vagy állomás, és majd szeptemberben még Kazincbarcikán is lehet látni majd ezt a szép anyagot. Az ötlet onnan jött, közösen terveltük ki, hogy egy kis megbecsülése legyen a megyebeli kézműveseknek, és ritkán kapnak lehetőséget kiállításra, pályázatra, vagy éppen egyszerűen csak bemutatkozásra. Itt meg ugye ebbe a 3-4 helységbe, városkába mégis csak haza is megyünk, ugye, meg is mutatjuk idegenbe is a dolgokat.
Nagyon sok mesterség, míves munkái láthatók. Vajon kiket lehet kiemelni, vagy kell-e kiemelni valakit?
Hát nem tudnék kiemelni, mert akkor megsértődnék a kedves kollégák. Válogatott műveket hoztunk ide, alkotásokat, és mindegyik a mestere a saját maga műfajában. De igazán, ha ki akarok emelni név nélkül, akkor a vesszőfonást, a kosárfonást tudnám, vagy a fafaragást, a késeseket is, nagyszerű késeket csinálnak, meg szinte minden.
Hát én egy kicsit lányosabb dolgokat emelnék ki, azt a gyönyörűséges fehér ruhát, a gyöngydíszítéssel, mennyasszonyi ruhát, a csodálatos ékszereket, fülbevalókat, gyöngy gallérokat. Vannak-e díjazott alkotók munkáit?
Az legelső állomáson Ózdon, amikor nyitottuk a kiállítást, az elsőt, akkor osztottunk ki elismeréseket, nem díjakat, picike pénzjutalmat is adtunk természetesen, és ez fontos, de sokkal fontosabb az elismerés, hogy a műfajában tényleg megtiszteltük a kézművest. Ezt el kell mondani, hogy ez a korosztály kifele megy az életből, tehát minél több lehetőséget akartunk kiadni. Nagyon idősek már az igazi népi kézművesek, mondhatnám azt, hogy 60 és 80 között. Aki már 50 éves, az már fiatalnak számítan nálunk ebbe a műfajba. Tényleg hát azt kell mondanom, hogy minden percét meg kell ragadni egy ilyen mesternek, aki még alkot, képes rá, akar, mert ugye azért el is veszik a kedvünket sokszor ettől a folyamattól. Nem itt dolog ez, hogy ugye ebből nem lehet megélni, ezekből a mesterségekből, egyikbe sem, amit itt felsoroltunk. Ezt mindenki csak böcsületből csinálja, és ugye aki meg akar élni belőle, vagy nem belőle, hanem az másból él meg, ez pedig tisztességből, mert megtanulta, vagy a szüleitől családi vonatkozásban, vagy tanulta valahol, vagy önmagát képezte.
Tehát becsüljük meg őket nagyon.
Nagy tiszteletet és becsületet érdemelnek ezek az emberek.
Tartson már nekünk egy röpke tárlatvezetést, átmegyünk most egy másik terembe. Na akkor kezdjük ennél a mennyasszonyi ruhánál, amit én rögtön kinéztem magamnak.
Ez egy lenvászomból készült mennyasszonyi ruha, a Barkó Kézműves Egyesület közös alkotása, ők közösen alkotnak és terveznek.
Hol működnek ők, hogy barkók, hogy határolhatjuk be?
Ez egy népcsoport, igen. Néhány éve, illetve hát a barkók léteztek, sok száz éve léteznek, igen. Ez a kis népcsoport, de néhány éve egy fiatal csapat összeállt, ott Ózd is környékén, és először csak mint Művész Tanya címen léteztek, aztán rákoptak az ízére, felfedezték, hogy nagyon nagy hagyományokat táplál ez a vidék, ez a barkóság minden tekintetben. Itt legtöbbször hímzést látunk tőlük, de más mesterségben is jeleskednek ők.
Igen, és fiatalok.
Fiatalabbak mindig.
Igen, hagyd mondjuk el, hogy csodálatos letisztult színvilág, ugye, ha bordó, jól nevezem, igen, bordónak, bordó, zöld, igen. Kék, egy nagyon jellegzetes színvilág, és hát gondolom, hogy ez a mintavilág is kimondottan a Barkó népművészethez tartozik. Na most lépjünk tovább, ide szőttesek közé jövünk, úgy látom.
Igen, ez dicsekedhetek. A mi takácsunk, Lackóni Tompa Krisztina, ő is egyedül van a 70-80 mesterünk közül, aki ezt a műfajt űzi, a takácságot. Egyrészt, mert nagyon precíz, meg nagyon időigényes az alkotás, de megvan az eredménye, természetesen gyönyörűek ezek a függönypárok, meg futók, meg asztalkendők, de nem azt mondom, hogy ezt rögtön megveszik, hogyha ki áll mondjuk árusítani. Tehát ez is az, hogy kell egy hely, kell egy millió, ahova beleéljenek ezek a takácsszőttesek.
Igen, hát pedig csodálatosak ezek az anyagok. Nekem van a nagymamámtól egy ilyen kézzel szőtt konyharuha, amit a mai napig használok, mosok, semmi baja. Csodálatos. Na hát egy szobor elé érkeztünk.
Igen, ez egy a fafaragáson belül egy úgymond faszobrászat, amikor egy kicsit ügyesebb kezű, anatómiát ismerő fafaragó kezébe kerül a véső meg a fa, és akkor belelát ilyen dolgot. Ez egy idős bácsinak a munkája, sajnos elhunyt az elmúlt évben, tiszteletből is raktuk ki, az a nem, hogy öreg számadó bojtár, és akkor itt a attribútumokban meg lehet látni a felet ismerni, hogy valóban egy bojtár. Már aki úgy néprajzilag tudja, mi az a bojtár, mert talán már a fiatalok a nevét se tudják, hogy mi az, hogy bojtár.
Mi az, hogy bojtár? Számadó bojtár?
Hát a juhászok meg a kisebb állatoknak volt a gazdája, így mondhatjuk, és ő a mondjuk így, hogy korelnök volt, tehát ő felelt az egész csapatnak a munkájáért, tehát rajta lehetett számon kérni, amikor behajtották ugye az állatokat, a minőséget, meg a darabszámot, stb. És vele számolt el a gazda, vagy a város, vagy a falu, aki megbízta.
Igen, hát egy szép tartású, komoly barasztembert láttunk kalappal, pásztorbottal a kezében, gyönyörű szobor, és őrzi a fafaragó emlékét, és itt a sarokban pedig egy betlehemet láttok, ami veszőfonással készült, nagyon, nagyon illusztris és nagyon egyedi ötlet.
Igen, Makkai Kálmánné kosárfonónk, népi parművész és hagyományőrző díjjal rendelkező kolléganőnk készítette. Az az érdekesség ennek a kis vessző Betlehemnek, hogy bizony ez díjat nyert tavalyi évben. Fenn Budapesten a Vigadóban volt egy pályázat, és ott díjazott lett, az elsők között volt, és ugye hát ide is azért hoztuk, hogy mindenki megcsodálhatja, még ha nyár is van, meg nem illik most annyira ide az idő tekintetében, de azért szép munka, meg lehet benne gyönyörködni.
Mögötte pedig barkóhímzéses függöny, ezt már nagyon büszke vagyok, hogy megismerem, és akkor lépjünk tovább, hát ugye megint olyan nőies dolgok jönnek, gyönyörű nyakláncok, fülbevalók, gallér szettek.
Igen, ez a hölgyek kedvence lesz ez a bemutató sarok itt. Népi ékszerek, mondhatjuk így, gyöngyi ékszerek, ezernyi féle, ezernyi színben, és nagyon sok tájegység, azért ilyen változatos, mert a sárköztől kezdve egészen a ukránig, vagy éppen erdélyi beütések is vannak némelyikben, de lehet tűzománc ékszereket is megcsodálni majd itt, hogyha személyesen eljön valaki. Akkor egy különlegességet hogy ajánlok mindenki figyelmébe, az úgynevezett úri hímzést, ami a hímzésnek egy nagyon különleges, a népi hímzésnek egy nagyon különleges műfaja, vagy alfaja. Ugye leheletnyi cérnával dolgoznak a hölgyek, arany, ezüst, minden egyéb színben, és hogyha egész pontosak akarunk lenni, hogyha látjuk a mintából, hogy nem is nagyon népi motívumok ezek már, hanem már belehajlik az reneszánszba is, de a magyar népművészet befogadta ezt a stílust, ezt a műfajt, és itt tartják meg számon a szakma, tehát a népi hímzések között, de sokféle helyen sok felé űzik ezt a úri hímzést, de országosan mindegy, de mi is dicsekedhetünk Sárospatak és környékén, szintén egy jelentős műhelyek alakultak ki, ahol...
Igen, hát a Hegyaljai Mesterek Népművészeti Egyesülete is neves erről, hiszen ők sok úri hímzést mutatnak be. És akkor átjöttünk egy másik terembe, itt talán a bőrmunkát emeljük ki, hiszen egy gyönyörű férfi csizma, két női cipő.
Hát az egy klasszikusabb dolog, Csizmadi a cipész kollégánk készítette, táncos kellékek,
igen,
táncos csizma, meg táncos lánycipők. Egyiket még talán esküvőre is fel lehet venni, mert gyönyörű szép fehér. Van itt egy oldaltáska, meg egy öv. Ez hagyományokat őriz, de egy modern kivitelben van elkészítve, tehát mindennapi használatra. De itt általában el tudom mondani, hogy minden darabot lehet használni.
Bármikor el lehetne képzelni ünnepi alkalmakra, ez a szürátétes kis szütyő is gyönyörűséges. Hova menjünk tovább? Én most itt cikázok a tárgyak között, és kinéztem magamnak ezt a gyönyörű ládikát. Hát nem tulipános ládika, nem, de ládika.
De festett, bútorfestett, bútorfestésnek mondják ezt a műfajt, amikor ugye ácsolt ládákra, vagy fenyőládákra, vagy egyéb, például mellette egy tálca van, eszközökre népi motívumot festenek, különböző tájegységet. Nagyon fontos egyébként, ez egy nagyon szigorú műfaj, bútorfestészet, tehát össze-vissza nem lehet keverni a motívumokat. Egy stílust, illetve egy tájegységet kell egy ládára tenni. Lehet szerkeszteni, meg kihagyni belül a motívumból, hogy ha úgy nézzük, de a tájegységet, a színvilágot, a harmóniát azt meg kell őrizni. Egyébként ez is Hegyaljai munka, Hutkai Tíme a jeles regéci bútorfestőnek a munkája. Nagyon sok templom mennyezetet is fest mostanában.
A kazettás mennyezeteket, igen. Gergye Zoltán fazekas mesternek van-e kiállítva munkája? Igen. Merre megyünk?
Én, nekem is van. Teljesen véletlenül név kötelez, és néhány dolgot én is kitettem természetesen az értékelők jóváhagyásával, nem önhatalmulag. Ez a néhány dolog az enyém, egy boroskancsó, szilkék, pálinkást, amit sikerült előbányáztam. Bevallom őszintén, nem egy mai darabok, mert kevés időm van, mint fazekas működni, inkább az elnökség viszi el az időmet, de ugye a becsület azt kívánta, hogy én is kirakjak valami alkotást.
Láttunk már Betlehemest, most pedig hímes tojásokat láttunk. Hát az egész évet végig kísérhetjük.
Az évkör megjelenik itt minden tekintetben. Egy barcikai alkotótól láthatunk itt gyimesi hímes tojásokat. Teátrai Zitának hívják a hölgyet. És A stílus az, ugye mondtam, gyímesi mintákon alapul, de különböző színvilágokat lehet felfedezni benne, és a klasszikus motívumokat, amit ott használnak, mindegyiket megjelentette. Például ezt például úgy hívják, hogy cserelap is minta.
Aztán van a kiállításnak egy különálló része, ami másféle, mint az eddigi munkák, mégpedig gyertyákat láttunk. Hol járunk most?
Igazából ez is népi kézműves világot idézi fel. Ezek szakköri munkák. A Magyar Nemzeti Művelődési Intézettel van egy projektünk, illetve egy országos projekt, amivel mi is beszálltunk. Ők biztosítják az alapanyagot, nekünk az embert kell biztosítani hozzá, meg a szakembert, és akkor 4-5 emberrel 6 hónapon keresztül szakkörözünk, és ugye ezt kezdtük októberbe, most letelt a 20 foglalkozás, és ilyenkor számot is adnak a szakköri tagok, hogy mit végeztek el egy kis kiállítás keretében. Ez egy országos program, nagyon jó visszhangja van igazából, a szakmai utánpótlást lehet itt megtalálni, hogyha megtaláljuk, felkelteni az érdeklődés a népi kézműves mesterségek iránt, de sokkal fontosabb, hogy közösséget alkottunk ebben az időben, amikor 20 foglalkozás alkalmával 5-6 teljesen idegen ember kicsit összekovácsolódik, egy érdekük van, illetve érdeklődési körük van, az nagyon érdekes, hogy hogy tudunk együtt alkotni. Azért mondom, mert a gyertyás szekciót azt én magam vezettem, ugyanis ilyen szegrő végre ezt is kitanultam, a gyertyaöntést, a gyertyamártást. Nagyon nehéz, mert nincs az országban ilyen képzés, ilyen önképző szinten sikerült, meg egyetlen egy hölgy van az országban, aki foglalkozik ilyen kis oktatással, tudásátadással.
Is. Na hát itt a piaci rés, ugye? Felhívjuk a hallgatók figyelmét, nincs gyertyaöntő.
Igen, de van egy rossz hírem, hogy ebből sem lehet megélni, mert ugye a gyertyát már nagy üzembe csinálják, igen, automatizálták, azok olcsóbbak is, mint egy mártott gyertya, de akinek ajándékban szükség van egy ilyenre, mert különleges, mert kézzel van, meg ötletes, az jöjjön hozzánk.
Hát én köszönöm szépen, és mindenkinek csak azt tudom ajánlani, hogy tessenek ide eljönni a Diósgyőri Kézműves és Alkotóházba, mert elmerülhetünk a múlt szépségeiben, és örülhetünk annak a tulajdonképpen nem kevés mesternek, akik még ezeket a gyönyörű munkákat meg tudják nekünk mutatni. Gergye Zoltánt, a Fügedi Márta Népművészeti Egyesület elnökét hallottuk. Gratulálunk a kiállításhoz, és sok-sok nézőt, látogatót kívánunk önöknek.
Köszönjük
a nyárra.
Szépen. Várunk szeretettel mindenkit, a belépés díjtalan, szerdától szombatig 10-től 5 óráig itt vagyunk.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta.